Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. július 25-én sugárzott műsorát. Vér Andrással, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet akkori főigazgatójával, ideg- és elmegyógyásszal, az egykori köztársaság párt ügyvezető alelnökével beszélgetett Csaplár Vilmos.
Nekem a köztársaság párt egy kicsit értelmiség ellenes párt. Abban az értelemben, hogy azt a jövőt jelenti, vagy akarja jelenteni, amelyben nem ideológiák csapnak össze a politikában, hanem a politika egy kicsit szolgálat lesz a konkrét élet működtetésének a szolgálata. Te, ahogy ezt a bemutatkozásból is kiderült, hát vérbeli értelmiségi vagy. Mit gondolsz erről? Ez a köztársaságpárt tényleg egy ilyen párt, és te, mint értelmiségi, hogy kapcsolódsz ehhez?
Hát én itt két külön szálon válaszolnék erre, ha megengeded. Az egyik az, hogy abból, hogy én orvos vagyok, még nem következik az, hogy értelmiségi is vagyok. Én, ahogy ezt szoktam mondani, az orvos nem biztos, hogy értelmiségi. Én az értelmiségi létet ennél sokkal szélesebb értelemben használnám, mint sem, hogy egyetemet végzett, vagy diplomás, vagy orvos, vagy főorvos, vagy igazgató. Azt gondolom, hogy ez ennél sokkal több, valamilyen fajta világlátás, valamilyen fajta minőséget jelent inkább az értelmiségi lét. Az, hogy a köztársaságpárt értelmiség ellenes, vagy értelmiség barát, azt gondolom, hogy majd lényegében a tevékenységéből ítélhető meg. Mindesetre a vezetősége, az elnöksége tele van értelmiségiekkel, olyanokkal, akik széles látókörűek, liberálisak, szabad gondolkozók, autonómak, és mindenféleképpen ragaszkodnak a kulturális értékeinkhez.
Most én ezt az értelmiség ellenes nem negatív értelemben használtam, hanem mondjuk úgy, hogy pozitív értelemben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt néhány év nekem azt bizonyította, hogy értelmiségiek igazán nem tudnak jól politizálni. Minden értelmisége saját igazságától van eltelve, a politika pedig nem az igazságok művészete, hanem mondjuk úgy a kompromisszumoké, mondjuk úgy, hogy a gyakorlati szempontok egyeztetéséé. Tehát én ilyen értelemben egy pozitív minősítésnek tekintem azt, hogy a köztársaság párt nem értelmiségi jellegű szolgálatnak, vagy nem értelmiségi jellegű harcnak tekinti a politikát.
Igen, így ebben az értelemben azt hiszem, hogy igaz. De óhatatlanul csak akkor igaz, hogyha összehasonlítom az egyéb más magyarországi párt alakulatokkal. Ennek pedig az az oka, hogy 90-ben, illetve 89-ben még a rendszerváltás első időszakában a politika, mivel ugye, hogy tiltott volt, tulajdonképpen értelmiségi műhelyekbe, gondolati formába, ideológiai sikok mentén fogalmazódott meg, és hát alakultak meg az ismert liberális, konzervatív, keresztény ideológiákkal megáldott pártok. Valóban ilyen értelemben, és ez tele volt természetesen klasszikus értelmiségi humán gondolkodókkal, a gyakorlat szintjén ezeket természetesen nem lehetett csinálni, mert hiszen a Kádár rendszer alatt ugye a politika legfőbb, az ideológia legfőbb gondolati szinten valósult meg. Amikor a gyakorlatra került sor, akkor valóban úgy tűnik, hogy ezek az értelmiségi gondolkodók egy kicsit csődöt mondtak a gyakorlati politika megvalósulásában. Teljesen egyetértek, hogy a kompromisszumok, a gyakorlatias érdekek valamilyen fajta ütköztetése és kiegyezése az a politikának az alapja. A köztársaság ilyen értelemben valóban egy gyakorlatilag pragmatikus kompromisszumkész párt.
Említetted a keresztény ideológiát. Én úgy tudom, hogy te, amikor mondjuk, nem mondjuk értelmiséget, hanem orvosként a politika felé kezdtél mégis lépni, akkor először a kereszténydemokrata pártnál bukkantál föl.
Olyan értelemben igaz, hogy az első politikai publicisztikáim a kereszténydemokráciáról szóltak. Magyarországon működő kereszténydemokrata néppártot kritizálták. Nem voltam sose tagja a kereszténydemokrata pártnak, mint általában nem voltam pártnak tagja, de kétségtelen, hogy érdekelt engem ez a fajta eszmeiség, és a magyar kereszténydemokrata párt, Magyarországon működő kereszténydemokrata pártnak az eszmeiségét szerettem volna egy modern ideológiába, egy modern eszmeiségbe, egy mondhatni keresztény liberális gondolkodásba átültetni, és erről szóltak a politikai publicisztikáim, amik nem maradtak túlságosan nagy örömet a kereszténydemokrata néppártban, inkább kritikát, és a legutóbbi újságokban egy érdekes mondat is felbukkant, mint jelző, hogy a kereszténydemokrata néppárt első számú közellenségévé sikerült magamat küzdeni ezekkel a politikai publicisztikákkal, holott véleményem szerintetek mindegyike jobbító szándékkal íródott.
Meg tudnád mondani, hogy mi volt az, amiért te ebbe az irányba léptél, amikor a politikában tájékozottál, vagy területet akartál bemérni magadnak, illetve mi volt az, amiért ők ilyen idegenkedve, enyhén szólva idegenkedve fogadták ezeket az okfejtéseidet?
Nézd, én Bencés gimnáziumban érettségiztem az 50-es években, amikor ez még egy elég, hát hogy is mondjam, csak nehéz kérdés volt, és én akkor kerültem közelebbi kapcsolatban a keresztény eszmeiséggel, és én rám a Bencés gimnáziumnak a liberális gondolkodása és liberális szelleme nagyon jó hatást gyakorolt. És azt gondoltam, hogy ez pláne 1990-es években egy kereszténydemokrata pártban ezek a liberális elképzelések átültethetők. Én ebben nagyon csalódtam, mert ez a Magyarországon működő kereszténydemokrata néppárt a legkonzervatívabb pártok egyike, és ezért volt az, hogy ilyen éles ellentét alakult ki köztem és a kereszténydemokrata párttagjai vezetői között. Így aztán természetesen nem is maradt számomra egy olyan lehetőség, hogy én ezt a fajta liberálisabb gondolkodást a kereszténydemokrata néppárton belül megvalósíthassam, és így jött nekem tulajdonképpen egy jó lehetőségként ez a köztársaságpárti szerveződés Palotás Jánossal, ahol tulajdonképpen ezeket a liberális nemzeti keresztény elképzeléseket meg lehet valósítani.
Az, hogy keresztény, az milyen szerepet játszik a liberális szó mellett?
Én csak a kulturális, európai kulturális értékeket tudom emellé elképzelni jelzőnek, tekintete arra, hogy itt az egész európai kultúránk az tulajdonképpen egy ilyen hellén zsidó-keresztény kultúrára épült, és mi tulajdonképpen akarva, akaratlanul is, de át vagyunk itatva ezekkel a kulturális értékekkel. Ezeknek a megőrzése fontos számomra, azon túlmenően, hogy gondolkodásban, működési módban egyértelműen a liberalizmust vallom, mint élhető életformát.
Hallottuk itt már, hogy a Bencés gimnáziumban érettségiztél. Meg szabad kérdezni, hogy hány éves vagy?
Igen, 54-ben vagyok.
Mi indít 54 éves korban valakit arra? Valakit, aki hát a maga szakmájában elég eredményes, ezt a munkásságod és a mondjuk így az intézményes elismertséged, a munkaköröd is bizonyítja, hogy szakemberként a politikával ilyen direkt kapcsolatot kössön. Indokolja ezt a jelenlegi helyzet, vagy valami az életed korábbi szakaszából, amit most akarsz feldolgozni, vagy most akarsz kifejleszteni?
Tulajdonképpen mind a kettő. Én mindig egy kicsit az orvosi szakmán túl kapcsolatban voltam a művészekkel, a politikusokkal, az akkor még ellenzékben működő filozófus gondolkodókkal is, ezek közül alakult ki a baráti köröm. Ez azt hiszem óhatatlanul közrejátszott ebbe. A másik az, hogy én azt hiszem, hogy az ember valahol a sejtjeiben, vagy a génjeiben hordozza a tenni akarást, mert vagy a valamilyen fajta irány társadalom felé való nyitottságát, és az az érzésem, hogy én az orvosi szakmán belül ezért választottam a pszichiátriát szaknak, mert hiszen ez a leginkább átmenet a társadalom tudományok felé, ami a szociológia felé nagyon nyitott, és folyamatosan a társadalmi kérdésekkel is foglalkozik. Ez ott az egyik. A másik az, hogy én azt hiszem, hogy a kérdésnek a másik része pedig az, hogy mi valóban nagyon sokan azt gondoltuk 89-ben, hogy most már mindent abba lehet, hogy nyugodtan lehet művelni az embernek a kertjeit, vagy a szakmáját, és csalódnunk kellett 92-re, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt szerettük volna, hogy az elképzelésekben az elmúlt évtizedekben megjelent, és azt hiszem, hogy aki egy kicsit fogékony vagy érzékeny társadalmi kérdések vagy politika iránt, azoknak jelen pillanatban csatasorba kell újraállni, hogy kialakulhasson egy valamilyen fajta racionális, pragmatikus, tisztességes, nyugodt politikai légkör eredményes gazdasági fejlődéssel.
Ez azt jelenti, hogy neked, mint pszichiáternek, mind ideg- és elmegyógyásznak tulajdonképpen a forma szerint szkeptikusnak, talán kicsit depressziósnak, és mindenképpen hát ilyen rossz hiszeműnek kéne lenned, és talán egy kicsit a világtól elfordultnak. Miért gondolod azt, hogy érdemes investálni szellemi energiát a te helyzetedben a politikába? Amikor a politika eleve egy gyanús műfaj, a világban akármerre körülnézünk, mindenképpen, ha demokráciákban, mondjuk a legjobban működő demokráciákban is körülnézünk, mindenképpen kételyekkel, korrupcióval, és hát az erkölcsi fogalmakhoz képest nagy eltéréssel működő tevékenység. Ugye, ha csak megnézzük a legutóbbi olasz fejleményeket, vagy bármerre nézünk.
Én azt hiszem, hogy ez nem egészen így van. Szóval én nem hiszem azt, hogy egy politikusnak hazudni kell, vagy korruptnak kell lenni, sőt, azt gondolom, hogy egy politikusnak nem szabad hazudni. A politika az egy nagyon őszinte dolog kell, hogy legyen. Az természetesen benne van a pakliba, hogy egy politikusnak nem mindent kell elmondani. De amit elmond, annak igaznak kell lenni, ellenőrizhetőnek, a nyilvánosság részéről számon kérhetőnek. Én azt hiszem, hogy a jelenlegi politika, nem pont a magyarországi, tényleg az olasz eseményeket is figyelembe véve, sőt a német eseményeket is figyelembe véve, tulajdonképpen nem jó irányba fejlődik. Mint ahogy itt Magyarországon is, ugye mi most megpróbálunk egy olyan erővel fellépni a választásokon, hogy most talán egy kicsit túlzásnak tűnik, de megpróbáljuk rákényszeríteni a politikai pártokat, hogy egy tisztességes kampány folyjon le 94-be, és egy úgynevezett pozitív kampány, ahol mindenki a pozitív oldalát igyekszik bemutatni, és nem másoknak a negatív oldalát valamilyen módon pellengére állítani. Biztos, hogy a politika sok ravasságot, elmélyültséget, gondolkodást igénylő valami, de a legfőképpen, mint ahogy azt mondtad, a kompromisszumoknak a keresése, megtalálása, és az érdekeknek valamilyen fajta jó értelembe vett szövetsége kell, hogy legyen.
Jó estét kívánok! Azoknak, akik most kapcsolták be a rádiót, elmondom, hogy Csaplár Vilmos vagyok, és dr. Vér Andrással beszélgetek, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigazgatójával, ideg- és elmegyógyásszal, aki a Köztársaság Párt ügyvezető alelnöke is egy személyben. Beszélgetésünk témája a demokrácia, a politikai formák jövője. Az már eddig kiderült a beszélgetésünkből, hogy te hiszel a demokráciában. Azt is mondtad, hogy úgy érzed, hogy csatasorba kell állni. Hát a csatasor az megint csak a hitnek egy kifejezése. Mi ellen kell csatasorba állni? Mi az, ami a demokrácia által elképzelt működéséhez képest most egy csatatárgya lehet?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Itt a következőről van szó. Magyarországon valóban az elmúlt három év alatt, négy év alatt kialakultak a demokratikus intézményrendszerek. Ez az ország függetlenné vált és szabaddá. Ez tagadhatatlan. Egy dologban azért nagyon nagy probléma van, hogy törékeny ez a demokrácia. Elsősorban azért törékeny, mert gazdaságilag borzasztó rossz helyzetbe került, az emberek elszegényednek, és ez maga után von egy olyan fajta feszültséget a társadalomba, amit az utóbbi hónapokban úgy tűnik, hogy a kormányzat egyre inkább kevéssé demokratikus eszközökkel igyekszik befolyásolni. Tehát így éreztem én, hogy a demokrácia védelmébe kell csatasorba állni, mint ahogy Magyarországon ugye a demokratikus karta is igazából egy olyan intézmény, amit tulajdonképpen mindig csak visszatükröz valamit a demokrácia felé és a demokráciának a védelmében. Én úgy gondolom, hogy a politikát is most valahogy így kell megfogalmazni, hogy a törékeny demokrácia érdekében kell a politikai pártoknak csatasorba állni.
Van nekem egy beszélgető partnerem ebben a sorozatban, aki maga gyakorló vállalkozó, és egyúttal valamiféle konceptuális művészeti múlttal bíró ember, aki az életét nem egyszerű puszta pénzszerzésnek fogja fel, ma sem, hanem valami többnek. Az ő elképzelései a jövőbeli demokráciáról valahogy olyasféleképpen fogalmazottak meg, hogy el tudja azt képzelni, hogy pályázat útján töltik be a kormány tisztviselői állásokat, és ezeket az embereket iszonyú magas pénzzel megfizetik, adómentes, horriblis összeggel, és mind aféle alkalmazottakat számon lehet kérni. Hiszel te az ilyenfajta szakosodásában a politikának? A Köztársaságpárt jelent valami, ha nem is pontosan ez, de valami ilyen irányt a sok torzsalkodás és ideológiai és egyéb háttér mozgásokhoz képest?
Nem, én nem hiszek az ilyesmibe. Én a választott tisztségviselőkbe hiszek elsősorban, már ami a politikusokat illeti. Ez kétségtelen azonban, hogy ez a kettő valahogy ötvözi, a barátodnak a gondolata ötvözi azt, amit mi szeretnénk. Mi azt gondoljuk, hogy Köztársaságpártban olyan emberek vesznek részt, akik már a saját életükben bizonyították azt, hogy alkalmasak arra, hogy az élet szakmai területén sikereket, eredményeket érjenek el, és ebből úgy gondoljuk, hogy ők hiteles emberekké váltak, és ha vállalkoznak olyanra, ami a politikában elérhető a racionalitással és a szakértelemmel, akkor ezt meg tudják csinálni. De nagyon nem volna szerencsés dolog az ilyenfajta készségeket egy pályázat tárgyává tenni. Azt gondolom, hogy a demokráciának elengedhetetlen formája az, hogy ezek az emberek választás útján kerüljenek ki, vagy kerüljenek fel egy bizonyos pozícióba. Nevezetesen a programot kell a választóknak elfogadni, úgy értékelni, hogy az az ő számukra hasznos.
Na most a miniszterelnök az most sem választott. A miniszterelnök az annyiban választott csak közvetetten, hogy egy párt van olyan helyzetben, hogy miniszterelnököt jelölhet, amit aztán az államelnök elfogad. Ilyen értelemben egy program és egy párt kerülhet olyan helyzetbe, hogy azt mondja, hogy én ehhez a programomhoz, azzal a választási szavazati arányal, amit megszereztem, pályázatot hirdetek, és a világ legjobb miniszterelnök lehetőségét pályáztatom meg, és azt mondom, hogy valahol, nem tudom milyen országban él egy ember, akit én olyan jó gazdasági szakembernek tartok, hogy szerintem ő itt az én programomat a legjobban meg tudná valósítani, és akkor azt ide hívom megfelelő formák, pályázati formák közepette, és várom, hogy ezt teljesítse.
Hát a választásokon rendszerint úgy indulnak a pártok, hogy kijelölik a leendő miniszterelnököt. Ez óhatatlanul szükséges, mégpedig azért szükséges, hogy a demokrácia szabályai szerint a lakosság, a választók tudják, hogy mit fognak kapni. Na most nagyon nem tartanám tisztességesnek, hogyha valakit indul a választásokon, hogy győzelemre vigyen egy pártot, jelölték miniszterelnöknek, rendszerint ugye ez köztudott, és amikor a párt befutottak, azt mondja, hogy nem én leszek a miniszterelnök, hanem egy számotokra ismeretlen, ám de higgyetek el, hogy én szerintem szakember, aki titeket vezetni fog. Én azt hiszem, hogy ez ellenkezik a demokrácia szabályaival, még akkor is, hogyha leképzelhetően, hogy egy jó választás lenne. Én azt hiszem, hogy a ismeretlen szakemberek bevonása egy kormányba az a miniszterelnök feladata. Tehát megbízható olyan embert programok végrehajtásával, akit ő erre alkalmasnak ítél. De a választás az a magyar viszonyok között egy pártra, egy programra és a személyiségekre vonatkozik.
Látom, hogy neked, mint politikusnak, vagy politizáló értelmiséginek nagyon szoros jelenleg a kapcsolatod egy politikai programhoz, a köztársaság párthoz. Mindig visszatér a beszélgetésünkben, holott igen, tulajdonképpen itt a főszereplő te vagy, és a politikai formák. De nem baj, én ezt elfogadom, mert szimpátiával figyelem én a köztársaság pártot, és szimpátiával figyelem ezt az ideológiától eltávolodó, szakosodó és a tisztességes üzlet fogalmai alapján működő politikát, mint lehetőséget. És mondjuk azt, hogy én a szkeptikus felfogásomból ebből az irányba hajlandó vagyok kilendülni. De a köztársaság pártról itt Magyarországon általában az a felfogás, hogy az elmúlt 10-15 évben, vagy az elmúlt 3 évben meggazdagodott polgároknak, a magyar burzsuáziának, vagy a magyar vezető rétegnek a pártja. Ezzel egyetértesz, ezzel a megfogalmazással?
Azzal a kis módosítással, hogy valóban emögött a párt mögött ott áll a magyar vállalkozói réteg a maga szimpátiájával és tőkéjével. Magát a politikát csináló személyek nem okvetlen ebből a rétegből kerülnek ki, azok inkább a humán értelmiség rétegéből állnak össze. De valóban, és ez tagadhatatlan, és azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy emögött a párt mögé felsorakozott a magyar vállalkozói réteg.
Most gondolod azt, hogy amennyiben egy pártnak a meghatározó szempontja ez a vállalkozói réteg, ez a magyar polgári réteg, amelyik kialakulásban van, ez az egész magyar társadalomnak a szempontjait megfelelően tudja a politikájába befoglalni, vagy ez egy olyan párt, amelyik csak egy részt vállal a politika egészéből?
Nem. Itt tulajdonképpen nem erről van szó. A vállalkozók, tőkések, gazdag emberek, nevezhetjük bárminek, azért támogatják ezt a pártot, mert elhiszik nekünk azt, hogy racionális gondolkodással jó válaszokat fogunk találni a gazdasági problémákra. Azon kívül olyan stabil törvényeket fog hozni a köztársaságpárt, ha kormány tényező lesz, amik mellett a vállalkozások biztonsága és szabadsága mindenki számára elérhetővé válik. Tehát ez a nyeresége a vállalkozóknak. Amellett ez a párt értelemszerűen nagyon érzékeny szociálisan, mert két okból. Részint azért, mert természetesen valamilyen fajta odafordulás van mindegyikünkben a nyugdíjasok szegény réteg iránt. Másrészt pedig a racionális gazdasági szemlélet nem teszi lehetővé azt, hogy 2,5 millió nyugdíjas és 700 ezer munkanélküli kiessen a vásárlói rétegből, és ezáltal a gazdaságot egy restrikcióba hozza. Ha ezek vásárlókká válnak, akkor a gazdaság sokkal gyorsabban jut túl ezen a holdponton, mert a belső piac megnövekszik. Tehát nem csak a vállalkozók számára, hanem a kis emberek, nyugdíjasok, értelmiség és a középosztály számára is nagyon sok pozitív lehetőséget tartalmaz ez a párt.
Van ebben a pártban készség arra, hogy más pártokkal lényegbe vágó kompromisszumokat kössön, mert azért egy kicsit idealizált ez a kép, amit hallok tőled. Egy vállalkozó a maga szempontjait képviseli. Nyilvánvalóan egy társadalomban ezzel ellenkező szempontok is vannak, és ezek is előre vihetik a, mondjuk úgy, hogy a fejlődést. Valószínűleg, hogy egy eredményre, profitra törekvő vállalkozói réteg sok mindent nem tud szem előtt tartani, nem tud figyelembe venni. Ilyen értelemben a liberalizmusát hogy tudod megfogalmazni ennek a pártnak?
Ez teljesen igaz, és a köztársaságpárt teljesen tisztában van azzal, hogy nem csak ő tudja a jó válaszokat megadni gazdasági, kulturális és egyéb kérdésekre. Ezért a köztársaságpárt értelemszerűen nem is kívánja egyedül vezetni ezt az országot, vagy a politikájába a saját elképzeléseit érvényesíteni, hiszen ez olyan kizárólagosságot jelentene, amitől mi távol tartjuk magunkat, mert a kizárólagosságok mindig a szélsőségeket jellemzik. Ezért aztán a köztársaságpárt értelemszerűen koalíciókat keres, és fog keresni a választások után, vagy belemegy készséggel olyan koalíciókba, amik számára vállalhatók. Az sem titok, hogy a köztársaságpárt programja legközelebb a liberális pártok programjához áll, tehát ilyen értelemben potenciális partnernek mi a liberális pártokat tekintjük.
Mondta, most egy ilyen kulcshelyzetben vagy, amennyiben ugye az életedet most a hátra lévő egy évben, vagy bő egy évben a választásokig, nem tudjuk pontosan mikor lesz, ezt fogja kitölteni, és az elmúlt időszakban is, hiszen tevékenyen közreműködtél a köztársaságpárt első politikai sikerében, ugye épp a napokban nyerte el a megüresedett képviselői állást Nagy Tamás, az Agrárszövetség és a köztársaságpárt közös jelöltje. Tehát ebből a pozícióból nézve, milyen ez a magyar polgárság? Rá lehet bízni az országot? Van már magyar polgárság?
Én inkább azt gondolom, hogy kialakulóban van egy magyar polgárság, egy magyar polgári réteg. Azért mi ezt a kifejezést nem igazából használjuk, mert ehhez az elmúlt időszakban nagyon sok pejoratív jelző tapad. De azt nem titok, és a programunkban szerepel, hogy a köztársaságpárt a polgárosodást célozta meg elsősorban. És mi a polgár alatt nem valamilyen fajta vagyoni vagy vállalkozói kategóriát, hanem minőséget értünk. Ez külföldön, nyugati országokban azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, mert ugyanúgy ismert a parasztpolgár fogalma, ami nálunk még tulajdonképpen szinte be se jutott a magyar, még az értelmiségi köztudatban sem. Mi valóban azt gondoljuk, hogy ezekre a már meglevő polgárokra is rá lehet bízni az országot. Ez a választási küzdelem, amit említettél, ez számomra egy rendkívüli tanulság volt, hogy mi csináltunk egy olyan kampányt, amiben politikáról alig volt szó. Gazdasági kérdésekről volt szó, agrár problémákról, ezeknek a megoldásáról. És megpróbáltunk egy viszonylag újszerű kampányt csinálni, amiben nagyon sok volt a kedves, játékos, esztétikus elem, és ebben a körzetben, ahol egyszerű agrár emberek élnek, ez olyan sikert aratott, hogy Nagy Tamás valóban megnyerte ezt a választást. Miért ne gondolhatnám, hogy az emberek elég érettek arra, hogy a jót vagy a racionálisat válasszák? A köztársaságpárt nagyon is ezt szeretné preferálni, hogy alakuljon ki egy civil társadalom, ami tulajdonképpen egy önjáró polgári demokráciát hoz már önmagában is létre.
A Szabad Európa Rádió 1993. július 25-i műsorát hallották. Vér András ideg- és elmegyógyásszal beszélgetett Csaplár Vilmos. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.